Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Kis Gergely Kornél, az Exim vezérigazgatója. A műsor első részében már szótájt tettünk arról, hogy az Exim hatáskörébe tartozik a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram is, amely elméletileg nem nagyon passzolna a tevékenységi körötök betekintettel arra, hogy export-import ügyleteket finanszíroztok. Hogy bírjátok ezt így elvégezni, ezt a különleges tevékenységi kört?
Na, az Exim Bank már évekkel ezelőtt túllépett azon, hogy csupán csak az export tevékenységnek a finanszírozásában és biztosításában vegyen részt. Ugye egyre fokozatosan tágítottuk a határokat. Volt egy időszak, amikor elkezdtük a még nem exportáló vállalatoknak a finanszírozását, akiknek szükség van még beruházásra ahhoz, hogy egy olyan mérethatékonyságot és technikai színvonalat tudjanak elérni, amivel már nemzetközi szinten is versenyképessé tudnak válni. Ezt már legalább 10 éve csinálja az Exim Bank. A pandémia idején pedig igen szélesre tártuk a kapukat, hiszen addigra kialakult egy olyan jól bejáratott rendszer a magyar kereskedelmi bankokkal, amelyen keresztül rövid idő alatt nagy mennyiségű forráshoz tudjuk juttatni a gazdaságnak a szereplőit, itt ugye elsősorban vállalatokra gondolok, és abban a helyzetben a pandémia idején, amikor nagyon gyorsan, nagyon elromlott a helyzet, akkor az időtényező az fontos volt, és nekünk volt egy olyan eszközünk, ami gyorsan bevethető volt. Ezzel egy nagy szerepet vállaltunk a 2021-es évben, hogy a pandémia miatt ellenére minél több vállalat túl tudja élni ezt a rendkívüli helyzetet. Ez a folyamat ez 2022-ben is folytatódott, akkor már az év elején inkább a pandémiából való kilábalás volt az, ami meghatározta a terveinket, aztán jött a háború, szankciók, ellenszankciók, energiaáraknak a megemelkedése, és ismét szükség volt arra, hogy segítsük a vállalkozásokat, hiszen a megemelkedett energiaárak az egy megemelkedett forgó eszközfinanszírozást is jelent, illetve hosszabb távon biztosítani kell a versenyképességüket azáltal, hogy energiahatékonyabban tudjanak termelni. Tehát egy beruházási kényszer is van a vállalkozásokon, és ez most is igaz, annak ellenére, hogy jelen pillanatban éppen a piaci energiaárak azok már a háború alatti szinteken vannak. A kockázata annak, hogy ezek újra kilőnek, az magas, úgyhogy fontos bebiztosítani az energiahatékony működést. Úgyhogy ezek voltak azok, amik a 2022-es évet meghatározták, és hát ez természetesen nem csak az exportáló vállalatokra igaz, bár itt azért jelentős átfedés van, hiszen az energiaintenzív vállalatok azok nagyrészt az iparban találhatók, amelyek egyébként exportálnak is.
Tehát szakosított hitelintézetként tovább szakosodtak.
Vagy inkább általános irányba mentünk el, és ugye ezt az Exim törvény is követte, most már nem ez az egyetlen tevékenység, amit végzünk és végezhetünk, és a nemzetközi gyakorlat is az, hogy ez az exporthitel ügynökségnek nevezett tevékenység, ez nem kizárólagosan végezhető tevékenység, emellett végezhetünk másfajta fejlesztési banki tevékenységet is.
Hát, ahogy mondod, én első pillantásra a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram apropóján a Magyar Fejlesztési Bankra asszociálnék, de hát lássuk a medvét, ahogy szokás mondani, mi az, amit fel tudtak mutatni ezen a téren. Azt nagyjából mindenki sejti és tudja, hogy óriási az érdeklődés iránta.
Igen, az volt, és még most is az, hogy ezt 700 milliárdos keretösszeggel hirdette meg a kormány még februárban. Ez a az óriási keresetet látva márciusban ezt a 700 milliárdos keretet a kormány 1000 milliárdra emelte, és ez az 1000 milliárd úgy oszlik meg, hogy 600 milliárd az forgóeszköz finanszírozásra fordítható, 400 milliárd pedig beruházásokra. Most ott tartunk, hogy az teljes 1000 milliárdos keretből már több mint 500 milliárd le van szerződve.
Van egyébként valamilyen speciális kikötés, vagy pedig nagyjából hasonló forgóeszközhitelezésre, meg beruházás hitelezésre gondolatunk, mint ami szokványos volt mondjuk alapesetben a kereskedelmi bankoknál?
Igen, nincsenek különösebb megkötések, illetve annyi van, annyit érdemes hozzátenni, hogy a beruházási hitelen belül van külön egy zöld program, ami a még kedvezőbb kamatozással érhető el. Ugye ez kifejezetten az olyan típusú beruházásokat hivatott finanszírozni, amelyek a ország energia függetlenségét segítik elő.
És hát azért költségesebbek is talán, mint a többiek.
Ezeknek ugye a megtérülése jelenlegi, vagy ha megemelkednek, ugye visszaemelkednek az energiaárak, a megtérülése az magas, ugyanakkor az adminisztrációja is drágább, meg nehezebb, mert ilyen esetekben több tanulmányt kell megrendelni, műszaki ellenőröket, hogy akkor mekkora az a energia megtakarítás, amit ezzel a beruházással el lehet érni. Emiatt sokszor előfordul, hogy még a kamat előny ellenére is azt látjuk, hogy inkább felveszik a klasszikus beruházási hiteleinket a cégek, még ha ezt egyébként zöld fejlesztésre fordítják, de hogyha mi nekünk is ugye bizonyítani kell tudni a mi finanszorizainknak, hogy zöld célokra fordítottuk az ő pénzüket, akkor ránk is ez egy kötelezettséget ró, hogy mi ezt be tudjuk mutatni, tehát ezt akkor a hitelfelvevőn be kell hajtani ezeket a papírokat, amik időt és pénzt vesznek igénybe, és azért sokan inkább úgy vannak vele, hogy felveszik a klasszikus beruházási hitelt, akkor is, ha egyébként energiahatékonysági beruházást hajtanak végre.
Emblematikus kifejezés ugye a projektben a újraiparosítás. Az elmúlt időszak alapvetően mégis a szolgáltató szektorba tolta a gazdaság produktivitását, úgyhogy talán bankárként, vezetőként rá is világíthatnál, hogy milyennek a lelk az újraiparosításnak, van a létjogosultsága Magyarországon szemben mondjuk a korábbi trendekkel?
Magyarország az elmúlt évtizedekben egy jelentős iparosításon ment keresztül, hiszen nagyon fontos autóipari hatalom lettünk, és jelenleg ugye a kormányzat azon dolgozik, hogy ez egy jövőtálló konstrukció legyen, ugye egyre nagyobb mértékben tolódik el az autógyártás a elektromos autók irányába, ezáltal egyre fontosabb lesz az, hogy ilyen típusú autókat is gyártsanak Magyarországon. Erre látunk ugye rengeteg példát, és ami az újdonság, ami az elmúlt évnek talán a legnagyobb újdonsága, hogy a akkumulátorgyártás is Magyarországra költözik, ezáltal ugye a kínai hátterű akkumulátorgyártók, és az elsősorban német és nyugati elektromos meghajtású autógyártók itt Magyarországon kapcsolódnak össze, és ugye ha az export szerkezetünket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy azért az első helyen ez a kivitelben tulajdonképpen a gépjárműgyártás áll, tehát ez meghatározó a magyar gazdaság szempontjából, különösen meghatározó, hogyha az exportot nézzük. Úgyhogy ennek abszolút van létjogosultsága, és ennek az eredményeit azt egyébként pedig láthatjuk is a számokban.
Hát mondok egy ellenpéldát, Szlovákia közepesen fejlett országú csapdájába vergődött vissza, ugye hosszú időn keresztül volt a Bezzegország, bevezették az eurót, elképesztően taloltáluk a feldolgozóipar, nem kell attól tartani, hogy Magyarország is bekerül egy ilyen csapdába, ha lehet így fogalmazni, vagy ki tudjuk ezt kerülni?
Én úgy gondolom, hogy igen, hát ezért fontos az, hogy gondolkozzunk abba is, hogy mi lesz 10 év múlva, mi lesz 20 év múlva, és ebből a szempontból az, hogy elektromos autógyártásban egy ilyen központot tudtunk itt Magyarországon létrehozni. Ez egy fontos szempont. Természetesen diverzifikálni kell a gazdaságot, és az korán sem lehetne említeni, hogy Magyarország kizárólag a gépjárműgyártásról szól. Más fontos export termékeink is vannak magas hozzáadott értékben, például a gyógyszergyártás, és természetesen, ahogy egy ország fejlődik, úgy a szolgáltató szektornak a súlya is automatikusan növekszik. Ez egyébként teljesen rendben van. Az embereknek a hétköznapi komfortjukat azokat végül is a szolgáltatásokból nyerik, de mindennek az alapja az egy erős ipar kell, hogy legyen.
Egyébként a Nagymáton gazdaságfejlesztési miniszter már többször nyilatkozott úgy, hogy a kormány horizontál erős fókusz kap a FDI-v és a működőtőke, külföldi működőtőke becsalogatása. Akkor, amikor tárgyaltak potenciális ügyfelekkel, hogy látjátok, mennyire vonzó Magyarország ezen a téren?
Ha a tényeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy jelentős mennyiségű FDI áramlik be az országba. Ha azt nézzük, az összetételben ugye látunk különbséget, ugye egyre nagyobb a kínai és az ázsiai FDI beáramlásnak a szerepe, de továbbra is erős a nyugat-európai, illetve az amerikai FDI beáramlás. Az elmúlt évtizedekben ezek a beruházások nagyon jól fialtak azoknak, akik Magyarországra telepedtek, kétszemvegyű hozamokat tudtak elérni euróban, illetve dollárban. Egy növekedésbarát adórendszer van, és a beruházók tudják, hogy erős kapcsolatokat tudnak kiépíteni a kormánnyal, aki pedig támogatja az ő beruházásaikat, és azt, hogy minél jobban ki tudjanak teljesedni Magyarországon, és sokan ezt egy ilyen belépési pontnak tekintik, hogy Magyarország itt a munkaerőnek az ára a képzettségéhez képest még mindig kedvező, földrajzi elhelyezkedésünk kiváló, ezért értelemszerű, hogy potenciált látnak benne a befektetők is, és azt látjuk, hogy mindenféle politikai zaj ellenére úgy döntenek, hogy beruháznak Magyarországon.
Hosszú időn keresztül a német tőke dominanciája volt a meghatározó, most honnét vett az FDI, melyik irányból, vagy pedig hagyományosan arra kell berendezkednünk, hogy tulajdonképpen Németországhoz kapcsolódóan tudunk fejlődni?
A német FDI az továbbra is fontos marad. Ugye az fontos, hogy az ő itteni beruházásokat is folyamatosan modernizálják, és ők is hosszú távon képzelik el az itteni működésüket, integrálódtak a magyar gazdaságba, és nem csak az összeszerelés folyik itt, hanem számos esetben a helyi egyetemekkel nagyon jó viszonyt alakítottak ki, és egyre magasabb hozzáadott értékű munkafázisokat is itt végeznek el. Ugye ez az egyik nagy kihívás, hogy ugyanezt el tudjuk érni az akkumulátorgyártókkal, hiszen az is egy olyan új technológia, ahol sok innováció és lehetőség van még, ugye folyamatosan javulnak ezeknek az akkumulátoroknak a teljesítménye, és akik ehhez műszakilag értenek, azt gondolják, hogy még mindig van bennük potenciál, tehát ez egy fontos szempont, hogy itt is megléjen ez a kutatási kapcsolat ezekkel a akkumulátor gyártó cégekkel.
Visszaugorva egy picikét a Boros Gábor újraiparosítási hitelprogramhoz, lehet azt úgy pontosítani, hogy az ország milyen szegletéből érkeznek az igények a vállalkozói hitelek apropóján?
Szerencsére azt tudjuk mondani, hogy minden szegletéből érkeznek igények. Ugye ez egy nagy előnye a programnak, hogy ezt a kereskedelmi bankokon keresztül terítjük szét az országba, tehát szinte minden banki fiókban ezek a hiteltermékek elérhetőek és igényelhetőek. Úgyhogy egy szép egyenletes eloszlást láthatunk. Természetesen azért azok a régiók, amik jobban meghatározóak a GDP tekintetében, azok felülreprezentáltak, de az elmaradottabbnak számító régiókból is szép számmal jönnek hitelt kérelmek.
Refinanszírozott hitelről beszélünk, mennyire lelkesek a kereskedelmi bankok iránta? Hiszen hogy első pillantás az átlagos landó arra asszociál, hogy hát nekem azért mégiscsak jobb volna a saját hitel termékemet piacra dobni.
Nagyon lelkesek, hiszen ezek nélkül nem nagyon tudnának semmit se kínálni azoknak a cégeknek, amiknek nincs eurós árbevételük, hiszen azok a cégek, akik túlnyomó részben exportálnak, ők nekik racionális euróban eladósodni, de akiknek nincs, vagy nem jelentős az euró árbevételük, ők nem tudnak, és egy prudens bank nem is ad nekik euró alapú hitelt, és az ő esetükben támogatott forint hitelek nélkül csak szét tudnák tárni a karjaikat, hogy hát nincs, vagy olyan drágán van, amit nem hiszünk el, hogy te vissza fogsz tudni nekünk fizetni. Úgyhogy nagy volt az érdeklődés, és sokat konzultáltunk a bankokkal, hogy számukra is ez egy minél könnyebben értékesíthető hitel legyen. Ugye az fontos, hogy mi a bankoknak olcsóbban adjuk a forrás, mint amilyen kamat mellett ők ezt kiteszik a vállalkozásokhoz, ugye ez forint alapon 6% fixen, ezt a bankok ennél kedvezőbb kamat mellett kapják, hogy fedezni tudják a működési költségeiket, a kockázati költségeiket, hiszen a hitel kockázatot is a mi esetünkben a bankok futják, úgyhogy egyértelműen pozitív a bankoknak a hozzáállása, és ezeket a saját hálózatukon keresztül tudják értékesíteni.
Végezetül, de nem utolsó sorban beszélgetésünket a 22-es pénzügyi eredményekkel kezdtük, míg a 23-as gazdasági évnek a tervei, mivel kalkuláltok?
Azt már most így májusban kijelentetjük, hogy a tavalyi rekord kihelyezésünket már is túlszárnyaltuk, tehát az idei év az nagyon erős lesz kihelyezések szempontjából. Ugye ez egy nehéz gazdasági év, így megosztanak a elemzői várakozások, hogy nőni fog egyáltalán a gazdaság, ha nő, akkor mennyivel nő, tehát 1,5%-os növekedés, amiben reménykedünk, ahhoz nagyon szükség van a támogatott hitelprogramokra is, úgyhogy ezt idejében azt hiszem elkezdtük. Fontos volt a kezdetek kezdetén is, hogy ez minél gyorsabban meg tudjon jelenni, és elérhető legyen a vállalkozások számára. Ezért tartunk már most ott, hogy ugye több mint 500 milliárd tekintetében szerződéseket is látunk, illetve vannak a Baross Gáboron kívül is hiteleink, amiben nagy kihelyezéseket sikerült elérni, zöld kötvény jegyzésünk volt például. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy be fogjuk tudni tölteni a küldetésünket, és hozzá fogjuk tudni segíteni a gazdaságot, hogy minél magasabb növekedést érjen el az idei évben. Ugye a tavaly év végével átléptük a 2000 milliárdot a teljes eszközállományunkba, ezt igen jelentős mértékben fogjuk tudni tovább növelni 2023 végéig.
Köszönöm szépen, ez volt a végmondat. A napvendége tehát Kis Gergely Kornél, az Exim vezérigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.